Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Fekete Nazális Gábor vagyok, aki a következő egy órában ezen a hangon fog technológiáról beszélni, ezért előzetesen elnézést kérek, ez egy beépített effekt, egyelőre úgy néz ki, hogy még pár napig ez így marad. A többes szám viszont indokolt, hiszen Pápai Péter barátom itt van velem, akinek cserébe nem nazális a hangja. Szevasz, Peti!
Szia, Feki! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és neked pedig jobbulást!
Nagyon szépen köszönöm! A mai adásban beszélni fogunk arról, hogy hány Keanu Reeves-nyi adatot fogunk tudni tárolni egyetlen egy nagyon furcsa nevű optikai lemezen. Egy picit arról is beszélgetünk, hogy az Apple miért tárgyal a Google-lel az AI megoldásai kapcsán. Azt is megnézzük a hírekben, hogy mit taszította le a trónjáról a BitTorrentet, ha az internet forgalomról van szó, míg a műsor derekán egy kicsit azzal foglalkozunk, hogy hogy is áll ez az önvezető autó technológia, mit tud, mikor fog tudni, hogyan fogja tudni, és egyáltalán merre halad a világ, és milyen hatásai lesznek az életünkre, gazdaságilag és személyes életünkre is, ha majd ez a technológia tényleg eljut oda, amit a gyártók és amit a cégek ígérnek. A műsor legvégén pedig a Nothing-tól érkezik a legkisebb, mármint hogy árcédula a tudás és minden szempontjából a legkisebb, de legfrissebb készülék, a Nothing 2 a okostelefon, nézzük meg közelebbről. Érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Alapvetően, hogyha az Apple-re gondolunk, akkor még mindig az innováció, bár az utóbbi időben szerintem a Petivel együtt és nagyon sok újságíróval együtt egyre kritikusabban állunk ehhez, de mégiscsak egy innovatív cégről beszélünk, a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb technológiai vállalatáról. Mindig ott van az élvonalban az Apple, egyetlen egy dologban viszont ténylegesen, nem azt mondom, hogy beismerten, de mindenképpen elaludt, ez pedig a mesterséges intelligencia. Egész egyszerűen nincs a zsebében az Apple-nek saját olyan fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, ami felvehetné a versenyt a Microsoft-féle, OpenAI-féle, ChatGPT-féle egyéb megoldásokkal, illetve a Google-féle Barddal, ami most már ugye át lett keresztelve Gemini-re, és éppen ezért lehet az, hogy olyan hírek röppentek fel, hogy az Apple tárgyalásba kezdett a Google-lel, hogy a következő, főként az iPhone-okat érintő iOS 18-at, de nyilvánvalóan majd az iPad OS-be is be fog ez kúszni, egyre erőteljesebb AI megoldásokat kíván a Cupertino-i gyártó beépíteni, és mivel, ahogy az előbb említettem, sajátja nem nagyon van, legalábbis olyan, ami föl tudná venni a versenyt a most piacvezető megoldásokkal, ezért úgy néz ki, hogy a Google lesz az, és a Google Gemini lesz az, amit majd az iPhone-ok fognak használni. Fölmerült a Microsoft neve is, ugye a ChatGPT és az OpenAI, hogy talán az iPhone gyártója velük áll össze, de mondhatjuk azt, hogy mivel a Google-nek már működőképes megoldása van még hozzá Samsunggal, tehát egy másik nagy mobiltelefon gyártóval, így talán kisebb az ellenállás és nagyobb a valószínűsége, hogy a kereső óriás Gemini névre hallgató megoldása lesz a befutó. Egész egyszerűen azért, mert most már nem tudnak úgy telefont eladni. Senki. A Xiaomi-tól kezdve a legkisebb kínai gyártótól a legnagyobbakig, including Apple, hogyha valamilyen úton módon nincs ráaggasztva az AI, és alapvetően a személyasszisztensek bevezetésével a Siri, a Google asszisztens, a Samsungnak a sajátja a Bixby alapvetően azt jelenti, hogy egyre több mindent kell értenie a telefonnak abból, amit mondunk és amit csinálunk, így kézenfekvő, hogy ezeket a large language modelleket használják, amiket a nagyok előállítottak, hogy úgy néz ki, hogy az iOS 18-ban Google AI lesz, ami segít nekünk.
A részletek egyelőre még nem ismertek, és valószínűleg az idei fejlesztői konferencia, vagyis a WWDC néven ismert Apple bejelentés sorozat és konferencia és expo keretek közt fogunk talán megtudni valamit erről az egész AI rendszerről, vagy AI szolgáltásról, amit igénybe vesznek. Azért azt hozzátenném, hogy nem először látunk ilyet, legalábbis, hogy egy külső cég teszi be a lábát az Apple birodalmába. Egészen egyszerűen pont ugyanígy a Google-lel volt, legalább egy évtizede már olyan hír, hogy az alapértelmezett kereső az Apple-féle Safari böngészőben, ugye a Google lett, Ez a gyakorlatban egyébként nem csak a megbízhatóság, vagy nem csak a népszerűség kérdése, hanem sok-sok-sok téren egyébként lobby pénz kérdése is, ugyanis a Google-t nemrégiben is ismételten elővették olyan vádakkal, hogy annyira sok pénzt ölt bele és öntött bele külsős szolgáltatókba és cégekbe, hogy a Google-féle keresőt biztosítsák alapértelmezőknek, hogy nem lennék meglepve, ha a Gemini AI terjedését is hasonló módon próbálnák elősegíteni, illetve pontosan emiatt vennék elő a hatóságok azt, hogy miért aggályos is ez a fajta együttműködés. Azért azt tegyük hozzá, hogy az Apple sem fog örökké megragadni, legalábbis most úgy tűnik, hogy nem fog örökké megragadni a Google féle mesterséges intelligencia mellett, ugyanis nemrégiben a nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje pletykált önvezető autó projektjüket kaszálták el, és állítólag átcsoportosították minden erőforrásukat ebből a projekt csomagból a mesterséges intelligencia fejlesztésekre. Szóval várható az, hogy ez csak egy ideiglenes keretszerződés, amin keresztül nyilván ugye mindenki jól jár egy ideig, de láttuk már az Apple-nél azt, hogy továbbra is a saját megoldásokat preferálják, legyen szó mondjuk chipekről, így például az Apple MacBookokban egy jó ideig Intel processzor volt, amíg le nem váltották a saját jobban működő és az ő igényeiket, illetve az ő operációs rendszerüket jobban kiszolgáló saját chipsetre, és várhatóan ugyanez fog történni a mesterséges intelligenciával is. Az adathatalom, a mesterséges intelligencia gyűjti az adatot, innentől kezdve biztos, hogy hosszú ideig nem fogják kiengedni ezt a kezei közül. De ha már adatról és adatforgalomról beszélgetünk, akkor mindenképpen érdemes megemlítenünk egy viszonylag furcsa és érdekes szemléletmódot, amivel az internet adatforgalmát nézhetjük. Nyilvánvalóan a fiatalabb hallgatóknak nem lesz annyira érthető és annyira ismerős, de aki még az internet hőskorában, a kezdeti hőskorban ott volt, annak egy egészen mellbevágó érzés lehet az, hogy trónfosztásra került a torrent és azonban is ugye a BitTorrent adatforgalom. Már nem ez a legnépszerűbb formátum, vagy nem ez a legnépszerűbb adatcsatorna, amin keresztül információt cserélünk a világhálón.
Ugye nem lopnál táskát, nem lopnál autót, nem lopnál filmet, ez volt a klasszikus indító minden egyes DVD-nél, amit kikölcsönöztünk. Igen, kedves hallgatók, akik olyan fiatalok, hogy nem tudják, hogy hogyan és miért kölcsönöztünk DVD-t, azoknak elmondanám, hogy volt ilyen, amikor még nem volt Netflix, amikor még nem volt Prime Video, és a többi egész egyszerűen el kellett battyogni a videótékába, először még VHS kazettát, aztán később DVD-t kellett kikölcsönözni, és ezzel indult minden egyes film, és ezzel együtt ugye a másolás is megindult. Én soha nem vásároltam Békásmegyeren illegálisan, soha, még egyszer mondom, DVD-t, amin ugyanúgy rajta volt az elején, állítólag bizonyos barátaim, akik egyszer láttak ilyet, mesélték, ez a videó, hogy nem lopnál táskát, nem lopnál filmet, de a lényeg az, hogy utána a peer-to-peer file megosztás, és ezzel együtt a BitTorrent, mint az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb kliens, gyakorlatilag teljes mértékben uralta az internet forgalmat, olyannyira, hogy 2013-ban a teljes internetes visszirányú feltöltött forgalom egyharmadát, 33%-át adta a BitTorrent, egész egyszerűen a filmeket, a zenéket, a minden más töltöttünk fel, és azzal, hogy a szakma és az ipar kifehérítette ezt a szegmest, és megjöttek a megfizethető, jó minőségű streaming megoldások, a már előbb említett a filmek esetében Netflix, HBO és társai, úgy pedig zenében ugye a Spotify, a Deezer, stb. Gyakorlatilag most elértünk oda, hogy évtizedek óta először nem a file megosztás az, ami viszi a prímet, hogyha azt nézzük, hogy mennyi adatot osztunk meg az interneten.
Egy picit helyesbítenék az előzőben elhangzott a kapcsán, ugyanis Netflix létezett a DVD-k idején is, egészen konkrétan ezzel kezdték az ipart, egy DVD kölcsönző online cég voltak, weblapon keresztül lehetett rendelni a kölcsönözhető filmeket, és pontosan ez a furcsaság a mai utolsó hírünk is, egészen konkrétan arra van szó, hogy lehet, hogy visszatér a DVD mint formátum, de nem abban a megszokott kis minőségben és mélységben, mint amiben gondolkodhattunk eddig az optikai lemezekről. Viszonylag hosszú ideig volt népszerű egyébként az optikai adattároló, nyilván azért, mert nagyon jól lehetett rajta egy-egy filmet teljes terjedelmében tárolni, nagyon sok adatot jelentett az előző megoldásokhoz képest, de amint elkezdtek terjedni a különféle hordozható Winchesterek, a memóriakártyák, az SSD meghajtók, nagyon hirtelen szorultak ki a piacról. Ezek az egyébként sérülékeny és időtállanak nem igazán nevezhető formátumok. Most azonban úgy néz ki, hogy ismételten felívelhet az optikai adattárló, és már nem is igazán DVD, hanem egész konkrétan, és most nagyon-nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy a jövőben nem ezt a mozaik szót kell emlegetnünk, de AIE DDPR formátum az, ami elterjedhet, egészen elképesztő petabájtos adathalmazt fogok tudni tárolni ezeken az optikai meghajtókon.
Igen, tehát összehasonlításképpen egy-egy ilyen majdani jelenleg még kísérleti fázisban van az AIE DDPR megoldás, 15 000 DVD-nyi adatot tudnak egyetlen ilyen lemezre rápasszírozni, ami, hogyha emberi mértékegységben akarnám megadni, nagyjából 10 darab Keanu Reeves egymás tetején, nagyjából lehet, hogy csak 9 az, amit el kell képzelni, tehát egy 18 méter magas DVD-tornyot helyettesít majd egy ilyen AIE DDPR lemez. A technológia, ahogy működik, nagyon-nagyon közel áll a DVD-hez és a CD-hez, itt is optikai adattárolásról van szó, ám az új technológiának köszönhetően sokkal sűrűbben lehet az adatot rátenni erre a lemezre, éppen ezért lehet az, hogy 16 terabájtnyi adat fér föl egyetlen ilyen lemezre, és igazából, amit a Peti mondott, hogy az időtállóság azért itt kérdéses volt, mindig is az optikai lemezeknél, ugye CD-DVD hajlamos volt elfáradni, pláne hogyha mi magunk írtuk azt valamilyen oknál fogva, tehát kimentettük a fotókat, stb., akkor azért 5-10-15 év múlva nem biztos, hogy azt olvasták az olvasók. Azt ígérik a kutatók, hogy ez a megoldás, és most még egyszer már nem mondom ki, hogy AIE DDPR, de tessék, kimondtam, ez ennél sokkal biztonságosabb lesz, tehát pontosan azokat a fajta hosszú tárolási, hosszú adattárolási megoldásokat helyettesíteti, ami most még mindig valamilyen szalagos megoldás, vagy urambocsáv, egyszerűen elzárva Winchestereken tárolják azokat az adatokat, amikhez akár majd évtizedek múlva is szeretnének hozzájutni a cégek, a kutatók, vagy bárki, akinek erre szüksége van. Nyilvánvaló, hogy ez a technológia kijön az elején, nem lesz olcsó, úgyhogy nem lesz minden egyes háztartásban AIE DDPR meghajtó és lemez, de minden esetre mi beszámolunk róla, hogy hogyan halad ez a technológia.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Ha azt mondjuk, hogy önvezető autók, akkor szerintem már senki nem kapja fel a fejét. Minden héten legalább egy hír van arról, hogy éppen milyen jó vagy rossz dolgot műveltek az önvezető autók. Ugye ebből talán a legismertebb brand, ami ezzel kapcsolatban elő szokott jönni, az a Tesla, de azért nem ennyire friss ez a dolog. Tehát az, hogy most valóban az utóbbi 2-3-4-5 évben ennyire benne van a köztudatban, és kacagunk azon, hogy az önvezető autók hogyan fordulnak meg, és hogyan okoznak kvázi dugót egy zsákutcában, San Franciscóban, és a többi hasonló híren, azért az elég meglepő, amikor az ember azt olvassa, hogy 100 évvel ezelőtt, 1925-ben már foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy egyszer majd nem kell nekünk tekergetni a kormányt, és nem kell nyomni a gázpedált, mert hogy majd ezek a járművek, ezek maguktól fognak közlekedni, és mint ahogy nagyon sok mindent a filmekből, a sci-fi-ből, regényekből merített a világ, lásd a Motorola Star Trek telefon, ami konkrétan a Star Trek tricorderét próbálta lemintázni, ugyanígy már közel 100 éve, 99 éve is foglalkozott azzal az emberiség, hogy egyszer majd nem akarunk vezetni, nem akarunk, vagy nem kell vezetni, mert hogy ennek azért rengeteg komoly előnye van.
Vagy mutatjuk azt, hogy nem mi akarunk vezetni, tehát sok szempontból ugye arra is irányultak ezek a fejlesztések, pont az 1225-ös kísérlet is, hogy rádiótávirányítással próbáltak meg egy normál méretű, egy átlagos autót irányítani. Nem feltétlenül sikerült maga a kísérlet, de ettől függetlenül elindította azt a vezérhangját, ami utána ahhoz vezetett, hogy éveken, évtizedeken keresztül dédelgessék a nagygyártók, a különféle kutatólaborok és fejlesztők ezeket az elképzeléseket arról, hogy hogyan lehetne a közlekedést forradalmasítani, és a jövő városait például már 39-ben, ezeket az 39-ben is úgy képzelték el, hogy önvezető autók járják az utakat, és nem valódi emberek fogják vezetni ezeket a járműveket. Az másik kérdés, hogy egészen 1977-ig kellett várni arra, hogy Japánban az első mérnöki teljesítmény odáig jusson el, hogy egy önállóan működő önvezető autót útra tudjanak engedni. 33 km/h sebességre volt képes, vagy annyit legalábbis bemertek vállalni még a kutatók ezzel a járművel, és aztán utána ez a vonal az, ami fejlődött az évek, évtizedek alatt, és nyilván ebben előbb-utóbb nagy tech óriások is elkezdtek belépni, Többek között például olyan cégek, mint amilyen az Apple is, mármint róluk még ugye sokáig csak azt lehetett hallani, hogy játszanak a gondolattal, fejlesztenek, összeállnak valakivel, vagy önálló autót fejlesztenek, nagyon sok ilyen pletyka keringett róluk, egészen a napokban érkezett újabb hírekig, miszerint elengedték az önvezető autó projektet, és mindenkit, aki ebben részt vett, átálltottak az AI fejlesztésre, és pont azért, és említettem, hogy lehet, hogy úgy is fogalmazhatnánk az önvezető autók esetében, hogy nem az a cél, hogy ne vezessünk, hanem hogy ne mi vezessünk, hanem mondjuk egy mesterséges intelligencia, mert hogy az önvezető autók egyik legfontosabb kérdésköre az az adat, amit elemezni tudnak mind a fejlesztők, mind pedig a járművek, és ez az a terület, ahol viszonylag kevesen tudtak komoly adatmennyiséget, komoly teljesítményt felmutatni.
És ez a dolog a 2000-es évek elején kezdődött, mármint az, hogy azok a szenzorok és azok a kamerák, ugye Peti említett az 1977-es japán megoldást, ott gyakorlatilag valós kameraképet próbált értelmezni valahogy a jármű, és ez működött. Ugye ezt mostanra már azért nagyon sok egyéb lézeres és különböző radar és különböző természetesen ezzel együtt kameraképek, és nem utolsó sorban, amire a Peti is hivatkozik, az adatokat feldolgozó algoritmusok azok, amik a lelke, és ez 2004-2005-ben kezdődött, amikor az amerikai hadsereg egész egyszerűen kiírt egy olyan pályázatot, a DARPA, ami arról szólt, hogy teljesen külsős vadidegen emberek, akár cégek, akár magánemberek, jelentkezhettek és megpróbáltak olyan járműveket építeni, akkor még klasszikus, normális autókat átépíteni, hogy végig menjenek a DARPA által kijelölt pályán, és onnan indult az, hogy ezek a szenzorok, ez a lidar, a lézerés és a többivel egyre okosabbak és egyre ügyesebbek lettek ezek a járművek, és már nem csak öttel tudtak maguktól végigmenni, stb. Stb. És eljutottunk oda, hogy az USA-ban bizonyos államokban már az utcára engedik, sőt friss hír, már az autópályára is felengedik az önvezető autókat. Tehát egyre közelebb van az az utópia, hogy majd ezek az autók tényleg valóban a vezető beavatkozása nélkül fogják tudni szállítani az embereket A-ból B-be, amivel viszont nagyon sok új problémát kell megoldani, azon túl, hogy egész egyszerűen valahogy a szabályozásnak most utol kellene érni ezt az egész dolgot, és valahogy nagyon kőkeményen ki kéne jelölni azokat a jogi határokat, hogy mi és hogyan fog működni ebben az önvezető autós sztoriban ez egész bolygón, nyilván országonként változóan, vagy legalábbis Európai Unió, Amerika, Ázsia, stb. Változóan, de emellett olyan problémákkal is meg kell küzdenünk majd, hogy például azzal, hogyha sokkal biztonságosabbak lesznek, már pedig erre már most rengeteg adatunk van, hiszen, mint ahogy a Peti is mondta, elképesztő mennyiségi adatot szolgáltattak, többek között a Tesla és az egyéb már önvezetésre bizonyos szintű, 1-es-2-es szintű önvezetésre képes járművek, itt tartunk most kb. Tehát az 5-ös lesz az az 5-ös szint, amikor teljesen autonóm módon egy applikációba beütjük, hogy hol vagyunk, jön az autó, beülünk hátra és megy, semmit soha senkinek nem kell szólni, de hogy mivel sokkal biztonságosabb lesz a forgalom, nem lesz annyi baleset, hiszen a balesetek 85%-áért mi emberek vagyunk felelősek, ez azt hozza magával, hogy például nem lesz annyi szerv. Tehát azzal, hogy elindul ez a dolog, azzal, hogy egyre több önvezető autó kerül az utcára, föl kellett, hogy gyorsítsák, és föl kell, hogy gyorsuljon a mesterséges szervek fejlesztése, mert amikor már önvezető autók lesznek az utakon, nem lesz annyi donor, aki a rászorulóknak oda tudja adni a szervét, mert mondjuk automotor vagy valamilyen balesetben meghalt. És ez egy bizarr dolog, de hogy amikor ilyenekbe kell belegondolni, vagy egy másik nagyon komoly kérdés, kellene nekünk jogosítvány, amikor önvezető autóval fogunk közlekedni. Tehát amikor mi a sofőrülésbe ülünk be, mert mondjuk oda van kedvünk, vagy bárcsak ott van hely, nekünk kell-e jogosítvány ahhoz, hogy tudjuk üzemeltetni ezt az autót, arról nem is beszélve, hogy szinte kijelenthető, hogy a bolygó mozgató rugója azért a járműipar, minden nehézipar és minden hátterével együtt. Szóval ez az önvezető autósztori nem csak annyi, hogy majd nekünk kényelmesebb lesz az életünk, és majd lesz egy sportszegmens, ahol megmaradnak a versenyautók, azért, hogy a vezetés élmény ne vesszen ki az emberekből, egész egyszerűen sokkal, de sokkal több mindennel kell foglalkozzunk, mint azt elsőre bárki gondolta volna.
És akkor ehhez azért mindenképpen tegyük még azt is hozzá, hogy az önvezető autó megjelenése még ugyan nem fenyegette az emberiséget komoly gazdasági kérdésekkel, tehát legalábbis sokan nem gondoltak még abba bele, hogy mi történik akkor majd, hogyha ezek az autók tényleg elterjednek, és rendszeres használatuk lesz, és összekapcsolódik pár olyan terület, amit amúgy nem feltétlenül gondolnánk tovább, és gondolnánk egy komplex később kialakuló, mondhatjuk azt, hogy közlekedési rendszerré. Ugye egyrészt itt az AI, aminek szintén szabályozásokra van szüksége, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan fejlesztenek most már nagyon-nagyon sokféle mesterséges intelligenciának nevezett algoritmus rendszert. Ez nyilván az önvezető autók iparára is kifoghatni, és adott esetben akár egy komolyabb lökést is adhat az autonóm járműveknek. Másrésztről az autómegosztás, a carsharing rendszer szintén egy régi ismerős lehet ugye a világban, és nagyon sok ilyen cég dolgozik egyébként. Vélhetően, vagy legalábbis nagyon-nagyon jó eséllyel egyébként, ezek a rendszerek, vagy ezek a szolgáltatások előbb-utóbb összekapcsolódnak, ugyanis mindannyian lefednek egy adott területet, A pontból B pontba tudnak eljutatni embereket anélkül, hogy ott esetben akár az illető birtokolna saját járművet, és ez minden szempontból felvet pénzügyi kérdéseket is, mert pár év ezelőtt például eljátszottak azzal a gondolattal is különféle gazdasági elemzők, hogy mi történne akkor, ha egy olyan sofőrrendszer, sofőrszolgáltatás, mint mondjuk az Uber, lecserélni valamennyi járművét önvezető járműre, ez nagyjából 10 millió állást érintene, és jóval többen dolgoznak a sofőrként, akár szállítmányozásban, akár ugye személyszállításban. Ezek a munkaterületek is érintettek lehetnek, illetve önmagában az az elképzelés is változhat, hogy adott esetben egy átlag ember úgy érez, hogy neki szüksége van autóra, ahelyett, hogy mondjuk fellépne egy-egy ilyen applikációra, vagy egy-egy weboldalra regisztrálna, és mint ahogy régebben nagyon szükségét érezték emberek a DVD-k birtoklásának és a filmek birtoklásának, manapság pedig a streaming kínálatban gyakorlatilag ömlik ránk az internetről DVD áráért, vagy árának megfelelő havidíjért egy egész komplett filmtár. Hasonló elképzeléssel is lehet, hogy meg kell barátkoznunk pár éven belül, mind az autógyártást, mind a forgalom működését, mind pedig a szállítmányozást. Igen komoly mértékben érintheti az, hogyha az önvezető autók fejlesztésének folyamata felgyorsul, márpedig ugye van egy AI rendszerünk, egyre többen szoktak hozzá a carsharinghez, van rá esély, hogy akár ez is megtörténhet.
Igen, tehát amire a Peti utalt is, és akkor konkrétan kimondhatjuk, a tulajdonlás fog megváltozni, tehát egyszerűen nem fog akarni az ember autót, mert tök mindegy, hogy hányszor egy nap akár 10-szer kell neki autó, vagy pedig akár több napra elutazna, és nem tudom én, csillagtúrát szervez, de valahova, akkor egész egyszerűen nem a saját autójával fog menni, hanem egy ilyen már most is ismert carsharing szolgáltatáshoz hasonló valamit fog igénybe venni, és ez ugye magával hozza azt is, hogyha nincs, vagy nagyon kevés lesz a magántulajdonú gépjármű, akkor az egész autógyártás teljesen át fog állni egyfajta üzleti kiszolgálássá, egy B2B szekcióvá, hiszen ha mi magánemberek nagyon-nagyon kismértékben fogunk csak autót vásárolni magunknak, akármilyen oknál fogva nosztalgia, stb. Én csak azért is akarok magamnak autót, egész egyszerűen ezek a carsharing megoldások lesznek azok, ezek a szolgáltatók lesznek azok, akiknek a Volkswagen, a Mercedes, a Nissan, a Toyota és a többi gyártó el tud adni autót, nem pedig nekem, Fekete Gábornak vagy a Pápai Péternek, mert most még akarunk magunknak autót. Nagyon-nagyon komoly gazdasági változásokat fog hozni, nagyon-nagyon komoly mértékbe fogja átformálni az emberiség életét, a mindennapi pici dolgoktól kezdve egészen odáig, hogy luxus lesz és kuriózum lesz, hogy hétvégén a kakucsringre kimegy ki, és mondjuk tegyük fel, hogyan szerez benzint majd a régi Triumph motorjába, vagy nem tudom milyen Morgan Aero verseny autójába. Ez mind-mind egy olyan dolog lesz, amire majd mosolyal tekint a következő generáció, mi pedig megyünk majd az árral, és hogyha nem lesz saját autónk, akkor majd bepötyögjük az applikációba, hogy hol vagyunk, bepötyögjük, hogy hova megyünk, megérkezik az autó, beülünk, és szépen elsuhanunk, ha közben elalszunk, abból sem lesz baj, mint ahogy most még baj lehet belőle, ugye a Teslákban látjuk ezeket az elmebetegeket, akik hátsó ülésen alszanak az autópályán, de erre felé halad a világ, úgyhogy egész biztosan nagyon-nagyon-nagyon sokszor fogunk még foglalkozni ezzel a témával az iFaterben.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
A Nothing telefonokat kifejezetten kedveljük, mert úgy tűnik, és egyre inkább úgy tűnik, és a jelenlegi kettő a típusú kistesó, mert most már mondhatjuk azt, hogy végre van egy hivatalos kistesó, az, ami ezt be is bizonyítja, hogy a cég odafigyel arra, hogy mit csinál, és ezt mi nagyon szeretjük a Petivel. Nem szórják ki ész nélkül tucatszámra különböző modelleket, mint mondjuk az ismert nagy kínai gyártók, vagy a kevésbé ismert kis kínai gyártók, nem fogunk összezavarodni a különböző galaxi és egyéb kitételeken, hogy hány féle van, és akkor vajon melyik kell nekünk, vagy melyik az, amelyikre szükségünk lehet. Jelen pillanatban a Nothingnak van 3 darab telefonja, az 1, ami az első készüléke volt, és még mindig kapható ez a modell, van a 2, ami a jelenlegi csúcsmodell, és értelemszerűen nem nagyon nehéz kitalálni, az 1-et váltotta a trónon, ám most nemrégiben jött egy kis tesó, a 2A, amire én első körben azt gondoltam, hogy azt fogja csinálni, amit nagyon okosan az Apple csinál, hogy SE néven átdobozol régebbi technológiákat, és beleteszi egy kicsit más formatervbe, beleteszi egy kicsit más dobozba, és eladja nekünk azzal, hogy tessék, ez még mindig jó lesz. A 2A az nem egy újra csomagolt és mondjuk így lebutított egyes verzió, hanem valahol a 2 közötti valós tényleges fejlesztés, és valamiben akár gyengébb az egyes modellnél is, nyilván a csúcsmodell 2-nél mindenképp, de közben mégis sokkal, de sokkal több rokonságot mutat a jelenlegi Nothing Phone 2-vel a csúcsmodellel.
Technikai paramétereit nézve ez a készülék, tehát a Nothing Phone 2A egyébként inkább egyfajta generációváltásnak verziója, és pontosan a generációváltás alatt azt szerintem, hogy inkább felfelé lépett a Nothing egyáltalán cég szinten is, mert hogy még a Nothing Phone 1 egy erős középkategóriás hardware rendelkezett, a Nothing Phone 2 pedig abszolút a felső kategóriából vette a hardware-es alapokat, és pár hallangtól azért megszabadult, és pontosan ennek megfelelően tudta egy egészen racionális szintre belőni az árat. A Nothing Phone 2A igazából, tehát az olcsóbb modell, a kisebb modell, már majdnem olyan magasra tette a lécet, sok szempontból pedig még magasabbra is, mint az első generáció egyetlen okostelefonja ennél a gyártónál, tehát hogy érthető legyen, egy picit minden szempontból inkább felfelé lépett maga a cég, és ennek megfelelően egyébként, bár egy MediaTek Dimensity 7200 Pro névre hallgató és kevésbé ismert chipset lakozik, ez a hardware képes ugyanazt a teljesítményt nyújtani nagyjából, mint amit a Nothing Phone 1 nyújtott, tehát ezen a területen bár árban alacsonyabbra lőtték be a készüléket, nem feltétlenül fog minket hátrány érni, hogyha legalábbis a hardware-es teljesítményt vesszük elsőlegesnek. Ha úgy érzem, elméletileg a papírforma szerint semmilyen más téren nem nagyon kellene kompromisszumot kötnünk, mert hogy itt is megkapjuk a 120 Hz-es AMOLED kijelzőt, ami azóta 6,7-szoros képátlóval rendelkezik, az előlapot továbbra is Corning Gorilla Glass 5-ös védi, a képernyő egyébként HDR 10 plusz kompatibilis, képes arra, hogy dinamikusan állítsa be a képernyő frissítést a szoftver. Ugye Android 14-et kapunk itt is, Nothing saját operációs rendszerével, ami egy nagyon letisztult, nagyon-nagyon minimalista, szándékosan picit túl minimalista elemekkel dolgozik, de szerencsére egyébként testre szabható az, hogy az ikonokat mennyire módosítsa ez a kezelőfelület. Mindenesetre alapvetően egy vegytiszta Androidot egy picit megtoldattak némi fűszerezéssel, és van pár olyan megoldás, mint például a mindig aktív lezáró képernyő módosíthatatlansága, ami még azért érdemel némi csiszolást. Alapvetően egy nagyon kényelmes, nagyon jól használható, és nagyon kevés erőforrással is jól működő rendszer. A belső memória ennél a készüléknél 128 vagy 256 GB lehet, míg a rendszer memória alapvetően 8 GB vagy maximum 12 GB lehet, amit virtuális memóriával tud kiegészíteni szoftveresen a készülék. Az előlapon és hátlapon sem találunk olyan problémákat kamera terén, ami miatt azt mondanánk, hogy ez egy olcsó modell. Ugye a hátlapi kamerák, 2 darab kameráról beszéltünk ismételten, azonban egy pici dizájnváltásnak köszönhetően most abszolút középre, legalábbis tengely szintünk középre került, függőleges tengely szintünk középre került ez a kamera páros, 50 megapixeles főkamera mellé, a jó hagyományt megőrizendően 50 megapixeles nagylátószögű kamerát kaptunk a Nothingtól, míg az előlapra a kijelző beintegrálva gyakorlatilag egy 32 megapixeles modult találunk, amiben az első szinten megérezhetjük azt, hogy azért ez egy nem felső kategóriás készülék, az nem is csak a fotós teljesítmény, mert itt azért egészen jól szerepel, és a kategória átlagot hozza a fotók minősége szintjén, sőt, ugye mivel a nagylátószögű kameránk 50 megapixeles, és nem pedig egy ilyen 8 megapixeles felbontást kapott, amit nagyon sok gyártó elkövet, ezért mondhatjuk azt, hogy itt azért némi előrelépést a társaihoz képest láthatunk a Nothingtól. Videók terén a 4K felbontást is megkapjuk, 30 a maximum ráta, amivel tudjuk rögzíteni a képkockákat. Itt azért érződik némi gyengékedés, de ez még mindig nem kategóriától idegen, szimplán arról van szó, hogy aki mondjuk a komolyabb Nothing Phone-okhoz szokott, az már látja a különbséget a fotós teljesítményben, az előlapi kamera pedig Full HD felbontás mellett 60 képkockás rögzítésre képes, ami kifejezetten jónak számít. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezeken a területeken, sőt még egyébként azon a területen is, hogy a multimédiából a sztereó előlepi hangszóró pára sem hiányzik, ezeken a területeken nem érezni komolyabb visszalépést, annak ellenére, hogy árban az összes eddigihez képest is kedvezőbb, sőt gyakorlatilag a csúcsmodellhez képest féláron kapjuk meg a Nothing élményt és a Nothing szoftveres extrait és szoftveres különlegességét.
A dizájn szempontjából sincs óriási látványos különbség, nyilván nem dominál a fém, és nem kapjuk meg azt az extra minőségérzetet, amit mondjuk a csúcsmodell 2-estől, de egyáltalán nem rossz. Példás ettől függetlenül az összeszerelési minőség, és ha megfordítjuk a telefont, ott látszanak igazán a különbségek, tehát ahogy mondta a Peti, a dupla kamera az középre került, ami egyszerre furcsa, és egyszerre teszi különlegessé, vagy legalábbis a hasonló telefonoktól mindenképpen megkülönböztethetővé a 2A-t, és amivel megkülönbözteti magát egyáltalán Nothing, azt itt is megtaláljuk, csak kisebb mértékben, hogy azok a speciális fények, amikről szoktuk beszélni minden Nothing telefon kapcsán, és amivel igazából kiemelkedett szó szerint a tömegből, és ami igazából beszélgető, indító minden egyes alkalommal, amikor felvillan, azt megkapjuk a 2A esetében is, de nem akkora csinnadrattával, mint az 1 vagy a 2 esetében, egy sokkal szofisztikáltabb, szolidabb, de ugyanolyan fényjátékot, hasonló fényjátékot kapunk, mint a nagy tesó esetében, de itt már jól látszik, hogy itt vagy kellett, vagy egyszerűen szándékosan akart spórolni a Nothing, ezzel mutatván azt, hogy ha te ezt a nagyon-nagyon futurisztikus, érdekes és a fotózás videózásnál mindenképpen hasznos fényjátékot szeretted, akkor az 1-est vagy a 2-est kell megvenni, de ettől függetlenül ugyanúgy használja ezeket a kis LED csíkokat és speciális fényeket, csak kisebb mértékben egyrészt a kamera is, másrészt a különböző szoftverek, hogy dizájn tekintetében itt a legnagyobb különbség szerintem a 2A és a 2 között, de ettől függetlenül a mindennapi használatban az a MediaTek processzor nem hoz érdembeli lassulást, vagy hát nem látszik, nem fogjuk tudni megmondani, hogy akkor ez egy sokkal gyengébb processzor a csúcsmodellhez képest. A kijelző takra ugyanakkora, mint a nagy tesónál, és egy csomó szempontból hasonló az élmény, mint hogyha nagyobbat vennénk, mégis, ahogy a Peti mondta, féláron jutunk hozzá ez, hogy nagyon-nagyon okosan pozícionálja most már magát a piacon a Nothing, mert azt mondja, hogy nem versenyzek az abszolút csúcsmodellekkel, tehát a nagyon-nagyon drága, félmillió forint feletti csúcstelefonokkal, az alá bepozícionálom egy kicsit a 2-est jelenleg, ugye a Nothing 2 a csúcsmodell, és ebben az erős középmezőnyben, mert azért ez nem a teteje a középmezőnynek sem, amit az a 2A képvisel, pedig olyanokkal versenyzek, mint a Xiaomi, a Poco, a Galaxy szériának bizonyos telefonjai a Samsungtól, vagy az Honor-nél ugye a light verziók, ahol viszont nagyon-nagyon komoly dolgokat tud letenni az asztalra egy-két hiányosság mellett.
És ha már visszatérünk arra, hogy dizájnban és egyáltalán miket vágtak meg úgymond a Nothing fejlesztői annak érdekében, hogy árban egy kedvezőbb modellt kapjunk, nem kapunk fémkeretet, mint a többi készüléknél. A hátlap az ugye egy műanyag, de még mindig őrzi azt a dizájnt, ami egyébként a gyártóra amúgy is jellemző, és az említett fények, említett LED jelző csíkok, amik ugye Glyph néven futnak a gyártónál, azok igazából a hátlap mondhatjuk úgy, hogy 40%-át foglalják el. Ettől függetlenül a szoftveres oldalról megkapjuk a visszaszámláló funkciót is, ha lefordítjuk a készüléket arccal, akkor átvált erre a jelzésmódra, tehát nem fog megzavarni minket a telefon csörgéssel, rezgéssel, szimplán villódzással és különféle fényjátékokon keresztül tudjuk érzékelni azt, hogyha valamiféle értesítésünk van, amivel foglalkoznunk kell. A hátlap alatt 5000 mAh akkumulátor van, ami már egy abszolút kellemes és lassacskán standard méretté válik, de mindenképpen dicséretes, hogy ezt itt sem felejtették el. A 45 wattos gyors töltést megkapjuk, vezeték nélküli töltésről ezúttal le kell mondanunk, ehhez azért már inkább a Nothing Phone 1-et vagy a 2-t kell választanunk, és összességében ezek azok a pici érvágások, amiket el kell viselnünk az árért cserébe. Gyártóra sajnos jellemző, hogy a vízállóság még mindig nem egy kiemelt funkció a készüléknél, ezúttal sem kapunk vízálló borítást, és az eSIM is egy olyan, ami számomra egy picit hiányosságnak róható fel, de még mindig egy kényelmi funkciónak minősül. Ezek mellett is egyébként az összkép még mindig az, hogy a Nothing egy picit próbál mindent másképp csinálni, egy picit próbál egyedivé válni a piacon, és pontosan azokat célozza meg, azokat a felhasználókat, akik ilyen megfontolásból is keresnek készülékeket, tehát nem szeretnének egy olyan telefont, amit nem lehet beazonosítani, vagy megnevezni bárki által egészen könnyen, vagy azt mutatni, hogy nézd, nekem valami egyedi és valami különleges van a zsebemben, ami nem csak arról szól, hogy egyedi és különleges, hanem azért a mindennapokban egy jól használható szolgáltatás kínálatot biztosít.
Igen, talán ez az, amit megfogtál most, Peti, ez szerintem is ez az elsődleges üzenete, vagy az elsődleges irány a Nothing Phone-ok esetében, hogy valami más szeretnék. Tehát, hogyha azt mondja a felhasználó, hogy én valami más szeretnék, valamit szeretnék, ami azonnal felismerhető, és mindezt olyan minőségben produkálja most már három modellen keresztül a Nothing, hogy egész egyszerűen be tudta azt bizonyítani, hogy olcsóbb telefont is tud olyan szellemiségben és olyan minőségben gyártani, amit eddig csak a drágább modelljeiről tudtunk elképzelni a gyártótól. Úgyhogy mindenképpen jól működik ez a dolog, nem fog olyan számokat produkálni a Nothing, egyik sem, se az egy, se a kettő, mit mondjuk bármelyik nagy Huawei, Honor, Samsung, bármilyen nagy gyártó, Xiaomi, Poco, stb., de másról szól, és náluk mások is valószínűleg a célok eladás szempontjából. Mindenképpen egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, hogy át tudta formálni és be tudta csomagolni egy kicsit olcsóbb dobozba, szó szerint és átvitt értelemben a Nothing élményt, mutatom az idézőjelet, a cég, de elrepült ez az egy óra, ennyire volt időnk, ahogy szoktuk mondani, sok mindent kihagyunk ebből az adásból, amit viszont az iFater.net oldalon, az Instagramon és a Facebookon pedig megosztunk, úgyhogy érdemes minket ott követni, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.